Szép napot mindenkinek! Már is kezdünk itt a Pontjókorban. A napembere dr. Sinkó Erika, fejlesztő tréner, business coach, előadó, akit köszöntök, szia!
Szervusz Marian, jó napot kívánok mindenkinek!
Nem utolsó szempont nálam, hogy a stresszkezelés, az indulatkezelés miatt hívtalak meg, hiszen nem sokára lesz egy tréninged, ami engem kifejezetten érdekel, de ugye a napembere az be is kell, hogy számoljon egy kicsit önmagáról, a területéről. És te elég sok mindennel foglalkozol, és elég régóta már azt gondolom, tehát, hogy sok a tapasztalatod. Talán már akkor elkezdhetted ezt, amikor még ennek nem is volt akkora divatja, mint most. Tehát a fejlesztésnek, önmagunk fejlesztésének, szervezetfejlesztésének, és így tovább. Hogy volt ez?
Igen, való igaz, hogy talán egy kicsit hamarabb kezdődött azáltal, hogy figyeltem a környezetemre, és figyeltem önmagamra. Eleve mindig is olyan munkám volt, hogy emberekkel foglalkoztam. Én tulajdonképpen úgy jöttem erre a területre, hogy marketing területen dolgoztam hosszú éveken át, és hát tetszik, nem tetszik, de én kiégtem ebbe a szakmába, és valahogy tényleg ilyen kicsit kafkai módon egyik napról a másikra, hál' Istennek nem bogárnak ébredtem, de hogy mégis úgy ébredtem, hogy valami véget ért, és valaminek el kell kezdődnie.
Bocs, hogy ezt mondom, de ebbe a marketing meg PR-be annyi mindenkitől hallom, hogy egy ponton túl kiégnek. Valószínűleg ott nagyon nagy a pörgés, nem? És viszonylag rövid idő alatt minden erőforrásodat és tartalékodat így kiforgácsolod.
Pontosan a pörgés nagyon nagy, nagyon színes, nagyon sokrétű volt az én munkám, és sok területnek voltam a marketingese, de az időnyomás, a mindennek való megfelelés, ugye ezek pont olyan kulcsok, amik idővel a burnouthoz vezetnek el bennünket, azok valahogy olyan erősek voltak nálam, és olyan régóta, 10 évig dolgoztam ezen a területen, nálam ennyi, akkor úgy éreztem, hogy elég. És akkor volt egy ilyen kisebb válság az életemben, ami pont ebből adódott, hogy kiégtem, és utána kezdtem el magamat újraépíteni. De azért nekem van egy tanári végzettségem, vagy volt egy tanári végzettségem, ami egy kiváló alap volt arra, hogy mondjuk módszertani oldalról, vagy pedagógiai, pszichológiai oldalról én egy kicsit másképp tudjak nézni mondjuk egy csoportra, vagy egy fejlesztésre. És akkor gyakorlatilag így végeztem el többféle iskolát, és kezdtem el azzal foglalkozni, amivel most foglalkozom tulajdonképpen már több mint 10 éve, és valódi szerelem, szóval igazán szerencsés vagyok.
Az, hogy fejlesz embereket, vagy egy csapatot, egy szervezetet, ott nagyon meg is kell figyelni nyilván az ő dinamikájukat, tehát bizonyos szempontból kívülállóknak kell maradni. Ezért aztán azt gondolom, hogy akármennyire is csapat, te mindig egy kicsit magányos vagy.
Mindenképp van bennem egy magányosság ilyen szempontból, igen. Mert hogy
ami
nem lehetek...
egyébként abban is segíthet, hogy tehát, le is tudsz kapcsolódni, nem?
Na, ez nagyon fontos, amit most mondasz. Nem lehetek annak a csapatnak a része teljesen, teljes egészében, mint akivel dolgozom, és amin dolgozom. Mert hogy teljes empátiát például nem mutathatok, mert ha teljes empátiát mutatok, akkor el fogok jutni érzelmileg, mentálisan arra a szintre, ahol ők vannak. Ez nem rossz szint, tehát hogy ez nem fönt vagy lent, hanem egy bizonyos érettség és egy bizonyos szintet jelent, de
nem jó, mert akkor nem léptek
nem
egy
jó,
tovább.
Akkor nem lépünk tovább, igen.
Igen, már pedig a cél az általában, hogy tovább lépjetek. Igen. Ez is egy kérdés, hogy milyen esetekben keresnek téged?
Sokféle esetben, ez most egy kicsit furcsán fog hangozni, de hogy például vezetői kompetenciafejlesztés az a leginkább jellemző az én munkámra, de nem csak vezetői, hanem munkatársi. Én nagyon szeretek úgy fejleszteni, hogyha van előtte valamiféle mérés. Nem ragaszkodom ugyanakkor foggalköröm el a méréshez, de valahogy nekem is egy biztonság, és azt gondolom, hogy a fejlesztési oldalról is egy biztonság, amikor lát az ember én látok egy tesztet, és látom annak az eredményét, és látom, hogy hol vannak akár olyan értékek, amik nem azon a szinten vannak, ahogy mondjuk egy vezető vagy egy szervezet szeretné, hogy az adott munkatárs vagy egy adott csoport legyen. Tehát nekem nagyon sok ilyen jellegű munkám van, amikor kompetenciát mérek, és a mért eredményekre megnézzük, hogy akár a többségnek, akár egy-egy embernek, egy-egy vezetőnek vagy munkatársnak milyen fejlesztésre van szüksége. De van olyan is, hogy nem egy méréssel keresnek meg, hanem azt mondja a vezető, hogy úgy érzem, a csapat széthúz. Ezek nem a klasszikus csapatépítők, tehát ez a dőj hátra, aztán vagy elkapunk, vagy nem, tehát hogy nem, hanem hogy hogyan tudunk együttműködni, hatékonyabbak lenni, hogyan tudjuk magunkat jobban érezni ahhoz, hogy mi együtt tudjunk majd utána működni, és ne csak együttműködni, lehetőleg hatékonyan tudjunk együttműködni, és eredményeket tudjunk közösen letenni az asztalra. Tehát, hogy van, amikor nem mérés alapján dolgozom, hanem egy-egy vezetői érzés vagy igény szerint keresnek meg.
Nagyon érdekes, és szerintem roppant összetett, amiket mondtál, és fel is vedd bennem kérdéseket, például a vezető személyéről. Azt gondolom, hogy sok esetben van az, hogy a vezető azért vezető, mert nagyon-nagyon tudja a szakmáját, nagyon ért hozzá. Igen. Viszont lehet, hogy nem rendelkezik ezekkel a skillekkel, ami vezető pozícióba fontos lenne. Gondolom, hogy itt ezt a gapet lehet egy kicsit csökkenteni, és talán ez a jobbik felállás, mint hogyha fordítva lenne.
Hát, hogyha a vezetőfejlesztéssel kapcsolatban keresnek meg, akkor sokszor alapja egy mért eredmény, egy kompetencia mérés. Olyan is van, hogy a vezetőnek a vezetője keres meg, hogy itt ez a kolléga alapvetően jó szakmailag, de a csapatával nem tud jól kijönni.
Na, egyébként erre akartam rákérdezni. Lehet, hogy valakit bár jó az ő szaktudása, de a vezetői pozícióból mégiscsak kilök az, hogy adott esetben ő nem képes, vagy nem úgy vannak húzalozva az ő dolgai? Az is lehet, hogy még neki is kényelmetlen, nem?
Hogy ne lehetne? A vezetői lét, a vezetői szerep egy tanulható szerep. Ahogy mi is tanulunk bele szerepekbe.
Meg adminisztratív, nem? Tehát ott igazából az a kérdés, meg logisztikus, az a kérdés, hogy jól tudja-e az erőforrásokat használni.
Ez is kérdés, és az is kérdés, hogy az önmagában lévő erőforrásokat tudja-e használni. Egyáltalán tisztában van-e kellőképpen azokkal az erőforrásokkal, amivel ő rendelkezik, vagy a csapata, és a csapatán belül, ezen belül az egyes tagok milyen erőforrással rendelkeznek. És ugye ez nem baj, ha egy vezető ezt nem látja át, legalábbis az én oldalamról. Nyilván nem baj, mert ezek tanulható működési módok, és ez ebben a jó, hogy tanulható, és amit én tapasztalok a hazai piacon, hogy a vezetők nyitottak is tanulni ilyen irányba, hogy ők jobbak és eredményesebbek legyenek. És értik azt is, hogy ez nem csak őket szolgálja, hanem egy magát a csapatot, magát a szervezetet is szolgálja. Tehát ugye ez ráadásul egy ilyen több, mint a seggben a hagyma. Tehát ez egy ilyen több rétegű, nagyon szép történet.
Hát meg nyilván vezetőként azért azt érzékeli, hogy egy cégnek az élete sikere múlik ezen, és ha ő minél jobb vezető, annál jobban működik a csapat.
Igen.
Ezt már valószínűleg nem kell feltétlenül elmagyarázni. Ám de azt képzelem, hogy aki nem rendelkezik ezekkel a skillekkel, annak még ha szeretne is tanulni, de azért nem könnyű, nem? Tehát nem tudom, hogy ez ott egy ilyen 1-per-1-es megoldások vannak, ilyen vezető kompetencia fejlesztésben, vagy milyen módszerekkel dolgozol?
Van 1-per-1-es, ugye ezek az úgynevezett coaching ülések, amikor face-to-face ülök le egy vezetővel, és így dolgozom. Én nagyon szeretem ezt a jellegű fejlesztési munkát is, és nagyon szeretem azt, amikor egy vezetői kört tanítunk meg, a tanítunk nem én tanítom, hanem közösen tanulunk meg a kultúrába, egy vezetői kultúrát hozunk azáltal létre, hogy egy közös tréningen vesznek részt, és akár kommunikáció, akár idő, én nem szeretem annyira az időgazdálkodás, sokkal inkább azt gondolom, hogy a tevékenységeinkkel kell gazdálkodnunk, mert hogy ugye az idő az egy objektív.
Ez van.
Az 1 perc 60 másodperc lesz mindig. Szóval, hogy sokkal jobban szeretem azt, hogy a tevékenységgazdálkodás, a visszajelzés kultúrának például a bevezetése, hogy ne csak én, mint vezető adjak visszajelzést, merjen fogadni a kollégáktól a visszajelzést, és ezt illesszük be a kultúrába. Tehát, hogy én szeretem az egyéni fejlesztéseket, de azt gondolom, hogy hozzám egy fokkal közelebb áll az, amikor csoportos fejlesztésről beszélünk. Vagy kis csoportos fejlesztésről, talán így tudom ezt mondani.
És akkor mi történik? Egymással is kell foglalkozniuk, vagy külön-külön? Tehát igazából arra vagyok kíváncsi, hogy a folyamat az hogyan zajlik, és mi az, ami kibontakozik?
Ugye mindig van egy kitűző cél. Én nagyon sokat fordítok arra, nagyon sok időt fordítok a tréningek előtt arra, hogy megértsem, hogy mi az, amire mi keresünk, megoldást keresünk egy céggel, vagy egy cégvezetővel. Ezzel az én időm jelentős része elmegy. Ha pontosan értem, Ha tűpontosan látom, hogy miről van szó, és nyilván, hogy ezt kérdezéssel oda-vissza tisztázzuk, akkor mondom ki, és értem meg én azt, és mondom ki, talán ez a jó sorrend, hogy előbb én megértem, és kimondom, hogy akkor az az eredmény, hogy eddig fogunk eljutni, az megfelelő-e, milyen hatása lesz ennek a szervezetre, akár kommunikációs témában, ha mondjuk vegyük ezt, ennek milyen hatása lesz a szervezetre, az első számú vezető honnan fogja látni, hogy a vezetőivel elértük ezt a célt, a munkatársnak miből kell észrevenni, hogy a vezetőnek észre kell levenni valamiből, látni fogja valamiből a munkatárs, hogy a vezetőnek más már a működése. Tehát, hogy annyi történik, hogy amikor tisztázzuk, hogy milyen célt szeretnénk elérni, én szépen elvonulok, lefejlesztek egy nap, két nap, attól függ, hogy mi a téma, mettől meddig szeretnénk eljutni, belemennek a vezetők ebbe a folyamatba, belerakom őket ebbe a folyamatba, itt aztán van egyéni munka, van csapatmunka, van kettes munka, van olyan, hogy nagyon szeretem, hogy a vezetők önmaguk vállalnak olyan feladatokat, olyan fejlesztési pontokat jelölnek meg, amikkel ők a két tréning idő között foglalkozni fognak. Mert hogy be lehet ülni egy tréningre, nekem kevés, ha jól érzi magát, én ettől már kicsit többet szeretnék viszont látni, hanem vállaljon valamit, amire ő fókuszt fog tenni az következő alkalomig, és utána beszámolnak arról, hogy mi az, ami a két időpont között, a két alkalom között történt. És akkor a legvégén megnézzük, hogy meddig jutottunk, mit tanultak, miben változtak, rájuk ez a változás milyen hatással volt a munkatársakra, a szervezetre, hozott-e többletet, elértük-e a célt, nem értük-e a célt, tehát hogy körülbelül ezt így kell elképzelni.
Bennem az egy nagyon nagy kérdés, ahogy te azt mondtad, hogy neked tudnod kell, hogy mi a cél, tudnod kell, hogy azon a szervezeten belül mi a fontos, akkor te neked gyakorlatilag bele kell ásnod magad, akár annak a szervezetnek nem csak a működésébe, hanem a tevékenységébe, mert az, hogy egy szervezetben mi a cél, nyilván teljesen más ott, ahol emberekkel foglalkoznak, ott, ahol egy terméket állítanak elő, ott, ahol nem tudom, gazdasági szempontokat kell figyelembe venni, ahol azt kell figyelembe venni, hogy minél kevesebben, minél több dolgot megoldjanak, akkor neked meg kell ismerned egy csomó szervezetet, mert ami egyik helyen érték, és követendő, és elérendő, az a másik helyen nem biztos, hogy kell.
Összetett, amit mondasz, de hogy egyébként jól gondolod. Ami engem a legjobban érdekel ilyenkor, hogyha soft skill-ekről beszélünk, hogy mik azok az eredmények, ami értéket jelent majd önmagának a vezetőnek, a szervezetnek, munkatársnak.
Hát mi az eredmény, amitől ők eredményesek lesznek?
És hatékonyak, és hatékonyak is. De jól látod azt, hogy egyébként beleásom magamat, tehát hogy a szervezetbe is valamilyen szinten, mert hogy én jó, ha értem, ez az a mögöttes tudás, amire nekem szükségem van, jó, ha értem, hogy mondjuk a szervezeti hierarchia hogyan épül fel, amikor ők foglalkoznak valamivel, amikor akár egy kereskedelmi cégről van szó mondjuk, akkor egyébként milyen folyamataik vannak. Nem kell mindent is látnom, minél többet értek, minél többet látok a cég életéből, én annál pontosabban értem, hogy hogyan fog majd a vezető működni. Ez nem biztos, hogy így szó szerint kijön a tréningen, de minél több az én mögöttes tudásom, annál inkább tudom szolgálni az adott céget, és igen, én vagyok az, aki egyébként erre kifejezetten energiát rakok, hogy ezt megismerjem és átlássam. Akár az megismerkedő beszélgetés, akkor nyilván nekem most már visszatérő nagy cégeim vannak, ahol már azért látom ezeket a folyamatokat, de én azt gondolom, hogy ez fontos tréneri oldalról ezeket látni és érteni, hogy ez a vezető nap mint nap, mivel áll szembe, mi az, ami neki problémát okoz, erőforrás hiány van, vagy ő nem tudja allokálni jól a feladatokat, és nem tudja elosztani a napi szintű feladatokat. Tehát, hogyha mondom, minél pontosabb, minél több információ van, én annál pontosabb tudok lenni.
Gondolom, hogy akkor a te feladatod az is, hogy észrevedd, és ha kell felhívni a figyelmet arra, hogyha egy-egy pozícióban nem a megfelelő ember ül, és az nem a megfelelő alatt a kompetencia határait értem, tehát gondolom, hogy nem a szakmai, nem feltétlenül a szakmai határait kell nézd, hanem azt, hogy abba, ahhoz a területhez mire van szükség.
Én ezt látom, de nem kérek felhatalmazást arra, mert nem erről szól az én munkám, hogy én azt mondjam, hogy na ez az ember nem oké. hogy mondjam, tehát, hogy látom a működéseket, ahogy működnek a vezetők. Az, amit én szubjektív gondolok, az mindig az én
dolgom. Nem kérdezik meg? Nem kérdezi meg ezt egy per egybe, hogy egyébként mit gondolsz a kollektíváról?
Azt megkérdezik, de név szerint nem adok visszajelzést.
Név szerint nem.
Aha. Nem
olyan
vagyok
akkor
korrekt,
se, hogyha azt látod valakiről, hogy ő tök jó, csak nem ott. Tehát, hogy ott egy csere kéne. Mert ez is elég gyakori, hogy valaki a cégen belül olyan feladatokat is láthatóan tök szívesen csinál, ami egyébként nem az övé, a sajátjából meg minden baja van. Ez szerintem nagyon jól látható.
Látható, sőt, maga a kolléga mondja el nekem.
Tehát már ő is ráébredt.
Nagyon sok bizalmas információt kapok a kollégáktól ilyenkor. Azt szoktam mondani viccesen, hogy meglepődnének a vezetők, hogy mennyit tudok, a vezetők vezetőjéről beszélek, mondjuk az első számú vezetőkről akár, hogy meglepődnének, mennyi mindent tudok egy cégről. Nem, én a másik oldalon állok. Én azt szoktam mondani, hogy ha valaki nem érzi jól magát a pozíciójában, abban a vezetői pozíciójában, ahol van, akkor merje kommunikálni, és rájönnek. Mindig rájönnek maguk a HR-esek is, vagy azok, akik ebben a témában érintettek, hogy az adott kollégát el kell onnan mozdítani. Nem vagyok, megmondom őszintén, felhatalmazó, és nem is szeretnék felhatalmazást kapni. Velem a legtöbbször együttműködnek a kollégák. Értik, hogy én azért vagyok ott, hogy segítsem az ő mindennapjaikat, hogy sikeresebbek, eredményesebbek, hatékonyabbak, azt fogom mondani, kiegyensúlyozottabbak legyenek. Nem tartanám korrektnek, ha én egy betekintést, én egy szeletet kapok ennek az embernek a működéséből, és nem lenne korrekt, hogyha én ebbe beleszólnék. Hogy egyébként abban a 5x8 órában én arra rájöttem, hogy hát semmire nem tudok rájönni abban az 5x8 órában, mert a napi 8 óráját, azokat az időket, amiket ő tényleg munkahelyzetben és akcióban tölt, azokat én nem látom.
Innen fogjuk folytatni a beszélgetést vendégemmel, dr. Sinkó Erika, fejlesztő tréner, business coach előadóval. Zene után jövünk vissza, maradjatok.